17 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
Közlekedés.
Az erős forgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M3-as Miskolc felé vezető oldalán, Gödöllő és Gyöngyös között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Folytatódik a napos, meleg idő, elszórtan záporokkal. Északnyugaton lehetnek borultabb tájak. Holnap délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső. Késő este általában 15-22, holnap délután 29-34 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Jó estét kívánok, Erdei Márk vagyok. Picivel több mint egy óra még hátra van a mai körkapcsolásból, így következzék labdarúgó magazinunk, a Gurulj belassítva.
Ez a Gurulj belassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Hajdú Bécsen nevében is köszöntjük a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Ezúttal egy győzelem, két vereség, kupacsapataink mérlege szerdán és csütörtökön itt a Gurulj lassítva is adásában. Pisti, erre számítottál, többre számítottál, én úgy foglalnám össze, mielőtt itt az eredményeket elsodornám, illetve elsorolnám, és akkor nem sodornál a lendület, hogy a Ferencváros biztató, az Eto FC nagyon izgalmas és képlékeny a továbbítás szempontjából az ő helyzetük, a magyar bajnokcsapat helyzete, de már nem a BL selejtezőben, hanem a Konferencia Liga selejtezőjében, míg a másik ottani csapatunk helyzete hát nagyon nehéz, ugye 3-0-as vereség a Debrecen mérleg, és a három csapatból kettőt láttál a helyszínen. Kezdjük akkor azért a Ferencvárossal, meg hogy te is így látod, de röviden, hogy biztató, szinte esélytelen és nagyon izgalmas.
Hát ezt másképp nagyon nem lehet látni. A Ferencváros, nyugodtabb lettem volna, ha két góllal győz a Gornyik Zsabzs ellen, de tegyük hozzá, hogy ha ez a mérkőzés döntetlen, akkor is azt mondanám, hogy biztató. Ugye nyilván játékban és nyilván teljesítményben, valamint eredményben kell egy ilyen párharcot alapvetően a második mérkőzés után értékelni. Tehát, hogy ez az 1-0, ez mennyire jó eredmény, vagy a 0-1 a Győr esetében, az most még vitatható. Nyilván a Debrecen esetében a hazai 3 gólos vereség, az semmilyen pozitívumot nem hordoz magában, és nem mondhatjuk azt, hogy reális esély van egy dániai 4 gólos győzelemre és továbbjutásra. Ugye a Ferencváros változatlanul ugye azzal a nehézséggel küzd, hogy állandóan változik a játékos kerete. Most is ugye ezen a mérkőzésen, a Gornyik Zsabzs ellen két olyan futballista is játszott, igaz nem sokat, Kodró és Csirkovics, az előbbi az 2, az utóbbi 1 éve nem szerepelt a Ferencvárosban, ugye Csirkovics például a legutóbbi bajnokságban szerintem 3 percet játszott a Kazinc Barcik ellen, és aztán Lengyelországba kölcsönadták, Kodró Spanyolországban játszott, Arzani is beállt, ő egy picit többet játszott, ugye Akolacéra azt mondta Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója, hogy szeretnék értékesíteni, és egyébként is vannak még a Fradinak piacképes játékosai. Ehhez képest én azt gondolom, hogy a Gornyik Zsabzs ellen, amely nélkülözi érzésem szerint a kiemelkedő egyéniségeket, tehát olyan jó játékosai a Fradinak még mindig vannak, mint a lengyeleknek, viszont egy nagyon szervezett csapat benyomását keltette, ami biztató, hogy kijátszott gólhelyzetig nem jutott el a lengyel csapat, sem akkor, amikor 0-0 volt, sem amikor 1-0, Fradi jól kezdett, az ivószüneti kifejezete jól játszott, kimaradt azonban egy-két lehetőség. A első fél idő második fele azért már a lengyeleké volt, de ezzel nem mondok újat azoknak, akik látták a meccset. Egy-két átlövése volt nyilván a lengyel csapatnak, de hogy a Ferencváros kicsit betájoljuk, ugye az a Twente, amelyeket a Fradi kivert, az 6-0-ra verte meg a Dunaszerda helyt a Konferencia Ligában. Tehát az tökéletesen látszik, és ezt a Ferencváros a saját bőrén tapasztalja, amit egyébként is sejtett, hogy egészen más a bajnokként indulni, és a bajnoki ágról esetleg leesni az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába, mint az Európa Ligába selejtezőjéből elindulni, és onnan 4 párharcot nyerve, vagy 3-at nyerve, és a 4-et esetleg elbukva valamelyik kupa főtáblájára kerülni. Hiszen ugye hétfőn megtartották a sorsolást is, és ez alapján ugye a Ferencváros, ha tovább jutott, Trabzonsporral kell, hogy játszon, ha meg kiesik, akkor meg a Monakóval. Hát én azt gondolom, mind a két csapat olyan, hogy európai főtáblára érdemes.
Szerencsére van már sikerélménye mindkét csapat ellen a Ferencvárosnak az elmúlt 7 évből.
Így van. De Borbély Balázs szerintem nagyon jól kezelte azt a nehézséget, hogy mondjuk egy poszton, a védekező középpályás posztján elfogyott a csapat, hiszen Ötvös, Madarász, Keita egyaránt sérültek voltak, ugye Rommens az eltiltását töltötte, Korbo és Kanikovszki, valamint Levi játszott a középpályán, illetőleg beállt az élete első európai kupa mérkőzését játszó Nagy Ádám.
31 évesen.
31 évesen 88-szoros válogatott játékosként.
10 év után tért vissza ide.
Így van, és nyilvánvalóan ha valamire jó lehet majd ez a Real Madrid elleni gálamérkőzés szombaton, az arra, hogy ezek a csapatrészek, vagy ezek a játékosok egy jó ellenféllel szemben valamelyest összecsiszolódjanak, hiszen szakmai szempontból azért valljuk be, hogy a Ferencvárosnak jóval fontosabb a Gornyik Zsabzs elleni visszavágó, mint a Real Madrid elleni gálamérkőzés, hiszen ha Gornyik Zsabzsén túljut a Fradi, egészen biztosan egy európai kupa főtábláján játszik majd 2026 őszén is.
A Ferencvárosról még bőven beszélgetünk, például Zsozef szerepéről is, nem csak Nagy Ádáméről vagy Pákolácéről, hanem tényleg a meghatározó ferencvárosi csatáról. De ha már szóba hoztad, akkor folytassuk egy kicsit a Real Madrid elleni szombat este 7 óra kezdődő mérkőzést. Hát ez is, ahogy Kubatov Gábor, azt hiszem, hogy egy hete a szurkolói ankéton is elmondta, idéztet Hajnal Tamás, tehát azért kell a Ferencvárosnak tulajdonképpen a pénz, és nyilván, hogy valami üzleti, vagy csak üzleti érdek lehet egy ilyen Ferencváros Real Madrid meccs kapcsán is, de akkor a szakma, amit mondasz, tehát hogy csütörtökön este 7-kor a lengyelországi visszavágó, az mindenki fontosabb, mint ez a mostani összecsapás, miközben egy Győr Ferencváros bajnoki marad el, amit csak én saját olvasatomban, én nagyon megnéztem volna, hogy most, ha egyáltalán nem halasztották volna el a két csapat kupa szereplése miatt.
Ugye, ami a halasztást illeti, Magyarországon az a szabály, hogy az a csapat, amelyik bejut a playoffba, tehát az utolsó lépcsőfokot próbálja megtenni a főtáblára vezető úton, az ellenfél beleegyezése nélkül, tehát nem kell az ellenfél hozzájárulása, inkább így mondom, és az MLS-nek is csak tudomásul vétel van egy mérkőzés elhalasztására. Ugye most még csak a harmadik fordulónál tartunk. Én azt gondolom, hogy a Győrnek és a Ferencvárosnak nem jött rosszul, hogy nem játszanak bajnokit. Az megint egy vitatárgyát képezheti, hogy vajon egy felkészülési mérkőzés fontosabb lehet-e a bajnokság szentsége szempontjából, mint egy bajnoki meccs, de ez egy kivételes alkalom, hogy ide jön a Real Madrid. Nyilván a Ferencvárosnak, ahogy mondtad, anyagilag fontos ez, hiszen a teltház garantált, ugye mindösszesen alig több mint 10 000 néző volt kinn a nagy melegben csütörtökön ezen az európai kupa mérkőzésen, a Górnik Zsabzs ellen, és a duplája lesz kinn szombaton, méghozzá drágább jegyárakkal a Real Madrid ellen. Nyilván a Real Madrid is valamilyen összeget kap azért, hogy eljön ide Magyarországra, de hát nyilván ez üzletileg nem egy bukás, tehát ez egy jó vállalkozás, de üzletileg az is egy jó vállalkozás, ha bejutsz az Európa Liga főtáblájára, mert ugye azért is jár pénz. Visszatérve, tehát én azt gondolom, ha Ferencváros tovább jut, akkor biztos, hogy valamelyik bajnoki mérkőzését el fogja halasztani. A Trabzon ellen ugye elhalaszthatod, amikor tovább jutottál azt a meccset, ami hétfőre Zalaegerszegre van kiírva, illetve a két kupamecs közötti Honvéd elleni bajnokit. Én ezt látom inkább sanszosnak, hogy ott az oda és a visszavágók között pihenne a Ferencváros. Ugye az biztos, hogy a Fradi playoff kör meccset játszik, csak még nem tudjuk melyik kupában. És ugyanez igaz lehetne a Győrre, meg a Debrecenre is. De visszatérve a Ferencvárosra, a legkészebb csapat, független attól, hogy új edző érkezett, még mindig ez a Borbély Balázs féle társaság, és hozzáteszem, hogy azért vannak itt olyan pedagógiai jelzések is, mint például ugye a nagy tehetség és korábban a Fradiban kiváló játszó Lisztes Krisztián, aki a Vasas elleni bajnokin is nagyon gyenge teljesítmény nyújtott, a keretbe sem került be a Górnik Zsabzs elleni mérkőzésen.
Tehát Borbély Balázs nem szívbolyos, meg hozza a formáját, meg hát amúgy is, hogy utalsz rá, ez szakmai döntés.
Én azt gondolom, hogy ő képben van. Nyilván nagyon-nagyon nehéz úgy összerakni egy csapatot, hogy szinte hétről hétre eltiltás, sérülés, vagy éppen játékos eladás miatt, transfer miatt változik a keret. Ugye Zóri és Nagy Ádám szemébe érkezett két játékos összesen erősítésnek, egyik se alapember még jelenleg. Tehát a Ferencváros azokhoz a játékosokhoz nyúl vissza, akik tavaly is ott játszottak, illetve azokhoz, akik kölcsönből visszatértek.
A Gurulj lassítva is adásában, itt a Nemzeti Sportrádióban Hajdú Bésnánnal beszélgetünk a magyar kupacsapatokról, ugye egy győzelem, két vereség a mérleg a selejtező harmadik fordulójában az első meccsek után. Zsozef és a Ferencváros meddig maradhat szerinted, mert ugye épp a Twente, amit szintén említettél, ellen bőven kiderült a DAC elleni 6-0 fényében pláne, hogy mennyire féltek, és hogy nem is nagyon tudták tartani Zsozefet. Szóval szerinted ő februárig itt marad? Mert nekem van egy ilyen megérzésem, hogy az a legkésőbbi időpont. Tehát ha most nem, akkor februárban már biztosan lesz a Ferencváros játékos, ha így folytatja meg, főleg ha meg lesz valamelyik főtábla.
Én azt hiszem, hogy ugye Zsozef játszott a világbajnokságon, még majdnem gólt is szerzett, illetve szerzett egy gólt, amit öngólnak adtak. Azt nem tudom elképzelni, hogy Zsozef iránt ne lenne érdeklődés. Nyilván erről keveset hallunk, meg megint más az érdeklődés, megint más a konkrét ajánlat. Zsozef nagyon szépen beleállt a munkába, visszatért a Ferencvároshoz. Ugye párhuzamot vonva, Bembuáli például egy percet nem játszott még a Győrben, aki szintén ott volt a VB-n, igaz, ő kisebb sérüléssel bajlódik, de ő is edzésbe állt már. Tehát Josephen azt érzem, hogy Joseph viszont kezd egy picit talán, neki ugye a robbanékonysága, a dinamikája a fő erénye, és azzal, hogy 40 fokokban folyamatosan játszik, mert nem nagyon van a posztján más. Tehát ugye, ha megnézzük a Ferencváros centerei közül, Varga Barnabást a télen eladták. Pesics elkerült a klubtól, Kovacevic megsérült, Akolace ugye nincsen, de ő inkább szélső. Én ezért gondolom, hogy Kodró is ezért játszhatott jelzésértékként, hogyha nem lenne Joseph, akkor valakit azért arra a posztra oda kellene állítani. Ugye Lisztes Krisztiánról már volt szó, hogy ő gyengén játszik, gyenge formában.
Még Jusuf.
Igen, de Jusuf se az a... Tehát Jusuf mellett kellene még valaki.
Inkább szélem.
Joseph jól játszik, én szerintem tartanak is tőle. Az megint csak nyilván egy átgondolandó kérdés, hogy most ér valamennyit Joseph, hogy az megérje azért eladni, vagy azt mondod, hogy ha még ő egy fél évet játszik valamilyen európai kupában, és ott jól játszik, akkor télen még több pénzért el tudnád adni. Nyilván, ha Joseph marad a Ferencvárosnál, akkor alapember lesz, tehát a Fradi számít a játékára. Meg nyilván az is egy lényeges kérdés, hogy ha valamennyiért eladod ezeket a játékosokat, tudsz-e, vagy akarsz-e, lehetőséged van-e, és ez a Ferencvárosnál most nem tudom, hogy van, vásárolni helyette mondjuk egy hasonló tudásút, vagy annyi pénzért venni egy Joseph-szerű játékos, mint amennyivel Joseph került. Mert az biztos, ha Josephet eladja az FTC, akkor azt nagy haszonnal fogja megtenni. Őszintén szóval csapat szempontjából nyilvánvalóan jobb lenne, ha Joseph maradna, de az is nyilvánvaló, hogy ha bejutsz egy európai csoportkörbe, ott megint vehetsz egy levegőt, és ne felejtsük el, hogy az Európa Ligában, ugye jobbára ebben a kupasorozatban játszott az elmúlt 7 évben a Fradi, egy BL, egy konferenciáleg és 5 Európa Liga szereplés. Ha még a tavalyi szezont nézzük, akkor is talán szem hátulról a harmadik vagy a negyedik legkisebb költségvetéssel dolgozó csapat volt a Ferencváros. Tehát ha bejut a Fradi az Európa Liga főcsoportjába, amit kívánok, ugye az 36 csapat, egyáltalán nem biztos, hogy onnan tovább tud ezzel a kerettel menni. És ugye hát azért nem ártana nyilván az FTC-nek előbb-utóbb egy bajnoki mérkőzést is megnyerni, mert 2 meccs után 1 pontja van. Hozzáteszem, hogy így is a lemaradás egy győzelem az Éllovassal szemben, mert, és ez a magyar bajnokságot jelenleg jól jellemző, hogy 2 forduló után nincs 100%-os csapat. Tehát nincs egy csapat sem, ami 2 meccset meg tudott volna nyerni.
A Debrecen ugye a sereghajt az utolsó 2...
A Debrecen az egyetlen, amelyik viszont egyetlen pontot
nulla
sem szerzett.
Pont, így van, nulla ponttal ott szerénykedik, és hát akkor akár így át is térhetünk a legreménytelenebb helyzetben lévő kupacsapatunkra, a Debrecenre. Miben bízhat a Debrecen a visszavágó? Meg hát magyar csapatok kupaszereplése kapcsán emlékszünk egy nagyon régi 2013-as nyárra, amikor már augusztusban nem voltak kupacsapataink, tehát azért a koeficiensen nagyon-nagyon sokat segített az elmúlt 7 évben a Ferencvárosnak a menetelése, a remek szereplése, tehát innentől kezdve kupaágában is jól jönne egy döntetlen, még ha az a továbbjutás szempontjából édes kevés.
Hát én azt gondolom, hogy jól jönne, de illúzió, bár egy ilyen 3-0-as győzelem után nem tudom, hogy a Kopenhága milyen csapattal fog játszani. Ugye azt látni kell, hogy
de
ez...
De már arra számítasz, hogy értelemszerűen megtehetik, hogy a playoffra készülnek.
Hát én biztos vagyok benne. Tehát ha idegenben nyersz 3-0-ra úgy, hogy a második fél időben gyakorlatilag félgőzzel játszol, akkor az már... A Debrecen nem kezdte egyébként rosszul a mérkőzést, főleg saját magához képest nem. Volt egy olyan lehetőség, Ciblának egy szólója, Dénes Csanádnak egy picit hosszan átvett labdája, ha abból gól születik, és a Debrecen vezetést szerez, lehet, hogy a mérkőzés másképp alakul, de elképesztő fizikai fölényben volt az ellenfél. Egyébként hozzáteszem, hogy az látszik is, hogy ilyen profilú futballistákat keresnek, mert ugye Margráf Ákos a Puskás Akadémiából Újpestre szerződött, ahol egy meccset játszott, és azonnal a Kopenhága játékosa lett. Hát Margráf fizikailag tökéletesen beleillik ebbe a Kopenhágába, és biztos vagyok benne, hogy a visszavágón játék lehetőséghez is jut, de az ő posztján belső védőként, vagy baloldali védőként azért vannak jó játékosai ennek a Kopenhágában. világának. Egyébként is, ugye itt, itt is azért a fél csapat valamikor válogatott volt, tehát egy Delaney, egy El Yunusi, jelenleg ugye egy perui válogatott López, ezek azért nem rossz játékosok. Nyilván itt is van egy-két játékos, aki túl van a csúcson, de ugyanaz elmondható a Debrecenről is, tehát azt gondolom, hogy sorozatban, hosszú távon bizony a Debrecennek már nem Dzsudzsák Balázs, Lang Ádám, Szécsi, vagy éppen Batik lesz a megoldás. Ugye nagyon tehetséges fiatalok is játszottak tegnap, tehát sok magyar játékos játszotta a Debrecenben, de a fizikai különbség azért az bántó volt. Tehát nekünk ilyen óvatos magyarjaink vannak, és hát arról meg nem, illetve ilyen ügyes magyarjaink vannak, arról nem beszélve, hogy azért a Debrecenből rengeteg játékos távozott. És azért mondjuk egy Bárány Donát vagy egy Szűcs Tamás, ha egészséges és tudott volna játszani, másképpen nézett volna ki a Debrecen. Egyelőre én azt nem látom, hogy ez az észt vezetőedző igazából mit szeretne, mert mérkőzésről mérkőzésre 4-5-6 helyen cserélődik a kezdő 11. Nyilván Újpesten is megsérült két játékos, tehát Erza és Kocsis nyilván nem játszhatott ezen a meccsen.
Igen, mert ott még vezettek az NBA-ben, és onnan kaptak.
És azért ne felejtsük el, hogy a Debrecen számára érzésem szerint most a prioritás a következő hetekben egyértelműen a vasárnapi Nyíregyháza elleni bajnoki. Tehát több mint 10 000 ember előtt a Debrecen hazai pályán Nyíregyházát egyszerűen nem kaphat ki, nem állhat 3 meccs után 0 ponttal, úgyhogy fél lábbal már kiesett a konferencia ligából.
Ez olyan, mint a Fradi Újpesti Budapesten.
Hanem azt a meccset a Debrecennek hoznia kell, akár még úgy is, hogy kihajtja mindenki tényleg a belét, és aztán majd csak lesz valami, nem is csütörtökön, hanem szerdán van ugye a Debrecen visszavágója, tehát még egy utazás és még egy szerdai mérkőzés, de annak a meccsnek én szerintem valós tétje nincs. Egyébként is úgy tűnt, hogy a legnehezebb ellenfelet most ebből a körből a Debrecen kapta, tehát én azt gondolom, hogy ez a koppenhágai csapat, amelyik ugye tavaly még a Bajnokok Ligájában játszott 2-3 évvel ezelőtt, még tovább is jutott a Bajnokok Ligája csoportjából, ez nagy falat lesz majd a következő riválisának is a dán együttesnek, tehát én nem tudom elképzelni, hogy ez a Koppenhága ne kerüljön a konferencia liga főtáblájára.
Annál is inkább, mert a Ferencvárosnak is probléma volt az elmúlt időszakban a Mikilánt például, tehát valóban ez a legnehezebb sorsolás. Nem mondhatja el ezt az Eto FC győri csapat, illetve hát a szakértők azért a párharc előtt a Rigát egy picit esélyesebbnek tartották, és egy öngóllal végül úgy nyert a Riga, hogy volt egy lesgólja is, amikor azért a Frász jött rá, mert 2-0-ás vereség után most másképp válaszolhatnál, hogy milyen esélyei vannak a Győrnek majd csütörtökön 8:30-tól. Azt is adja, de az nem az M4-sporton lesz, mert ugye a Fradi visszavágója az M4-sporton, hanem a Dunavördön. És persze itt a Nemzeti Sportágyban is beszámolunk ezekről a meccsekről.
Igen, hát ugye ez megint csak egy sajátos helyzet. A múlt héten már erről beszélgettem Judittal egy kicsit, hogy ugye a bajnokok közül, a több mint 50 ország bajnoka közül, ilyen vagy olyan módon 26 európai bajnok valamilyen kupa főtábláján játszhat. 11 általában a BL címvédője és alanyi jogon bajnokok ligája résztvevő, tehát a bajnokságban is kivívja ezt a jót. 11 bajnok ott van már a főtáblán a bajnokok ligájában. 5 a bajnokok ligája selejtezőjéből kerül oda, tehát az már 16. 5-en bekerülnek az Európa ligába, és 5-en a konferencia ligába. Ez 26 bajnokcsapat.
Hát ez a fele nagyjából.
Én azt gondolom, bajnokoknak, hogy a mindenkori magyar bajnoknak kutya kötelessége ebbe a 26-ba kerülni. Ugye, ha megnézzük az ország koeficienseket, akkor a 24. legerősebb bajnokság a magyar, de a 36. a lett. Tehát azért nem, én ezt nem mondanám, nem jelenteném ki egyértelmű, hogy a Riga az esélyesebb lenne, mint a Győr. Nyilván tudjuk, hogy Győrben mik történtek, tudjuk, hogy új edző érkezett, tudjuk azt, hogy a sportigazgató elment, tudjuk azt, hogy most már a játékosok közül is sokan távoztak, és még ugye, akit itt szerettek volna tartani, ugye Vitális Milán, ő is végül az AEK Athénhez szerződött, mert picit a klubváltását meggyorsítandó összeveszett ugye az edzőjével, az új mexikói mesterrel.
Mint az előző fordulóban.
Én azt gondolom, hogy hogy a Győrnek azért 0-1-ről ezt meg lehet fordítani. Nyilván itt a tendencia nem olyan jó, mert egy luxemburgi csapatot simán megvert a Győr idegenben, itthon emberelőnyben egy döntetlen. Most nyilván a luxemburgi csapatnál erősebb a lett bajnok, és itt meg le kell dolgozni egy hátrányt, de én bízom abban, hogy a Debrecen ezt meg tudja oldani, és akkor utána a Győr meg tudja oldani, bocsánat, és akkor oda kerülhet a főtáblára. Konferencia ligában ilyen helyzetben magyar bajnok, ugye a Ferencváros volt 2023-ban, amikor a Klaksviktól rögtön kiesett a bajnokok ligás selejtezében, utána 6-ból 6 meccset nyerve jutott be a főtáblára, nem túl erős ellenfelekkel szemben. Én azt gondolom, hogy most is ugye elvileg a Lech Poznán talán ha kiveri a Klaksvikot, akkor egy Győr-Klaksvik mérkőzés döntene arra, hogy melyik bajnok jut a konferencia ligában. Nagyon-nagyon jó lenne, ha ez a Győr lenne. Én azt hiszem, hogy a legkönnyebben magyar csapat bajnokként a bajnoki ágról esetleg lejjebb és lejjebb csúszva érhet oda a konferencia ligában. Nem lehet összehasonlítani a Győr sorsolását mondjuk a Ferencvárosival, mert döbbenetes a különbség. De hát meg kellett volna nyerni a Fradinak a bajnokságot, hogy könnyebb útja legyen a nemzetközi porondon. Gyakorlatilag a Győr alapcsapatából 4 vagy 5 játékos, a tavalyi alapcsapatából 4 vagy 5 játékos játszott most a Riga elleni mérkőzésem. És valóban a 0-1 az hát nem mondom, hogy Győr számára hízelgő, de jobban kellett izgulnunk azért, hogy ez ne 2-0 legyen, mint sem, hogy 1-1, bár ugye volt győri kapufa is a találkozón.
De volt olyan, amikor fél óra alatt csak egy győri kapura lövés, tehát
igen,
nem könnyű
igen,
a helyzet.
Hát én bizakodom az eredmény miatt, a teljesítmény miatt nem, de ez ugye ugyanolyan 1-0, mint amilyen 1-0-val a Ferencváros megmegy Lengyelországba. Hogy ott a Fradit érzem jobbnak, de csak 1 gól a különbség. Itt meg lehet, hogy a Riga a jobb, de itt is csak 1 gól a különbség. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mind a két olyan csapatunk, amelynek a valós esélye van a továbbjutásra, tovább tud jutni. Mondom, én őszintén szóval Debrecen feltámadásában nem hiszek.
Két név még, a Gurulj belassítva és adásában itt Hajdú Bésnánnal a végéhez közeledve. Méghozzá Vitális Milán, akit említettél, és aztán még én Gulácsi Péterre is kíváncsi vagyok a Villarreal kapcsán, mert az szerintem egy óriási hír, de röviden nézzük Vitális Milánt, akiről már azért tettél utalást, mexikói edzővel összebalhézott, pontos részleteket nem tudjuk, és görög hírek szerint 2,5 millió euróért pluszban még egy-két bónuszt fizet a klub, a görög klub. Vitális Milánért, szóval ez neki a 24 éves magyar válogatottnak mit jelenthet?
Hát én azt gondolom Vitális...
Varga Barnabás klubtársa lett.
Igen, tehát eleve ugye lesz egy magyar klubtársa, aki valamennyire segítheti a beilleszkedését. Az AEK Athén, az pillanatnyilag ugye a görög bajnoki címvédője, a görög bajnokság nem rossz, bár láthattunk ugye a Panathinaikos Paks mérkőzéseket, hogy előrébb tartott ott is a Panathinaikos, nem volt döntő a különbség. Tehát ez mindenképpen a karrierje szempontjából előrelépés, nyilván a Győrnek ez az összeg, ez jól jött. Nyilván nem ilyen módon szeretett volna Vitális távozni. Ugye azért térnék ki erre, mert ugye őt lecserélték, kicsit pihentetés célzatból is, és ő a Vippáholyba ment, és onnan nézte végig a mérkőzést, majd utána lement az öltözőbe, és igazából az edző azt nehezményezte, hogy csapatkapitányként neki nem a VIP-ben a sérült játékosok között lett volna dolga, hanem noha lecserélték, mint csapatkapitány az öltözőben. Most ugye Vitális tudomásom szerint elnézést kért, de a mexikói edző számára ez egy nem megbocsátható. És akkor itt jön a képbe nyilván a vezetés, hogy ilyen esetben a játékos mellé állsz-e, vagy az edző mellé állsz-e. És természetes, a pikantériát ugye az adja, hogy a játékos magyar, az edző meg külföldi, de a hierarchia alapján, ha az edző azt mondja, hogy nálam ez a játékos soha többet nem fog játszani, már pedig állítólag ez elhangzott, hogy te itt hiába kész bocsánatot, te itt garantáltan következő ilyen alkalom nem lesz, akkor a legjobb megoldás ezt a játékost valóban értékesíteni. Én azt gondolom, Vitális ér nem ezután a veszekedés után kezdett az AEK Athén érdeklődni, hanem én azt hiszem, hogy mint ahogy Tóth Rajmundért, mint a számos másik győri játékosért, ugye hallani G-ről, Sönről, ott van még ugye Bembuel is, aki szintén piacképes, tehát érdeklődők folyamatosan vannak. Nyilván a Győr szerette volna megvárni, hogy lehető legjobb kerettel bejusson egy európai kupa főtáblájára, és aztán majd meglátjuk, hogy ki tud maradni, ki nem. Ez a folyamatot felgyorsította. Én sok sikert kívánok Vitálisnak, és ezzel a magyar válogatottnak is az AEK Athénban. A Győr pedig valahol azért számolnia kellett azzal, hogy Vitális nem fogja végigjátszani ezt az őszt a győri csapatban. Nyilván az ő tudása mondjuk a Riga ellen egyértelműen hiányzott, de ezzel már nem lehet mit tenni.
Erről még eszembe jutott egy régi hasonlat, amikor a Ferencváros eladta az akkori legjobb játékosát, Gera Zoltánt. Ez most gondolkodom, ezért akadtam meg egy pillanatra, hogy pontosan mikor volt ez.
Ez azt hiszem 2004-ben volt.
Így van. És a Sparta Praha elleni BL selejtezőt kellett volna oda-vissza úgy hozni, hogy bejusson az akkori csoportkörbe, és azt hiszem 1-0 volt itt, 1-0-es győzelem, és hát sose tudjuk meg, hogy Gerával mi lett volna, visszavágom még hosszabbításban 2-0 a Spartának. Hát ez most 3 pont, ez csak egy ilyen, ami rögtön erről
eszembe. Igen, ugye mindenki azt mondta, hogy ha várnak 1-2 hetet, Gera akkor sem tudott volna menni az angol bajnokságba, mert az akkor még nem kezdődött el, és akkor lehet, hogy BL főtáblás lett volna Ferencváros.
Gulácsi Péter Villarreal, ez tényleg a szívünknek nagyon-nagyon jó hír, mert ugye magyar válogatottban már nem láthatjuk őt, az már ugye korábban eldőlt, de ez, hogy a Villarrealba ilyen idős korában, de hát kapusról van szó, és miért ne? Ez mekkora előrelépés, hogy mit jelentett a magyar focinak ez?
Hát én azt gondolom, hogy itt Gulácsi megpróbál eloszlatni egy tévhitet, nevezetesen, hogy ő egy most már 36 évesen egy kiváló cserepadon ülő második számú kapus, aki a fiatal kapusok példaképe lehet a klubnál, meg segíti a munkájukat. Gulácsi védeni szeretne. Azért tegyük ezt hozzá, valaki több mint 10 évet lehúz Németországban, ott szocializálódik, a gyerekek, a feles, mindenki hozzászokik a lipcsei élethez, és egyszer csak azt mondott, hogy elmész Spanyolországba, egy bajnokok ligája csapatba, tehát a Villarreal ugye a BL-ben indul, és nem azért ment oda Gulácsi, vagy nem csak azért ment oda, hogy ott melegesse a kispadot, az első felkészülési mérkőzésen, ahol védett, ugye nagyszerűen védett, nem is kapott gólt. Tehát Gulácsi...
Nem beszélve arról, hogy el akar menni valaki, de meg is vették, tehát hogy ez nagyon nagy különbség.
Én azt gondolom, hogy Gulácsi jelenleg még mindig jobb kapus, mint a Lipcse első számú kapusa, akit fejleszthetnek napestig. De Van de Velde-nél jobban véd érzésem szerint Gulácsi. Nyilván, ha veszel több mint 10 millió euróért egy kapust, előbb-utóbb védetni akarod. De Gulácsi megtehette volna, hogy szépen ül Lipcsében a babérjain, néha egy-egy német kupamérkőzésre beáll, vagy ha eltiltják, vagy megsérül az első számú kapus véd. Ő azonban ennél többet akart. Nyilván a dolog anyagi részleteit azt nem ismerem, de nem gondolnám, hogy Gulácsi irreális áron került oda, és neki irreális feltételei lettek. És azt pedig én magam a világbajnokságon láttam, hogy egy 36, ahol egy 40 éves Vozinha a spanyol vagy a portugál másodosztályú Chavezből kivédi az ellenfelek szemét teljesen ismeretlenül, hogy az a Gulácsi, aki azért rengeteg spanyol nagy csapat ellen védett a bajnokok ligájában is, tehát Spanyolországban nem ismeretlen, egy kihívás támaszt saját maga elé, az azt hiszem, hogy az megsüvegelendő. Az, hogy ő a magyar válogatottságról letett, azt én szomorúnak tartom. Nyilván azt gondolom, hogy most Tóth Balázs személyében azért megvan az első számú kapusa a magyar válogatottnak, és itt is ez a generációváltás lezajlott, még ugye ott van Szappanos, ott van még Dibusz Dénes, tehát vannak rutinos kapusaink, de kapusként 36 évesen valakit nem kell eltemetni, és azt mondani, hogy figyelj, csereként beállsz, hogy más ne mondjak, ugye a magyar első osztályban a Honvéd első számú kapusa még mindig a lassan 43 éves Tuivel.
Azért furcsa lesz majd úgy beszélgetni, akár ebben a műsorban és itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy van egy Villarreal szintű lehet, hogy kezdőkapusod a BL-ben, és hát a Nemzetek Ligája válogatott meccseken meg szóban nem jön, mert azon már túl van.
Igen, de hát ugye azt se tudjuk, ez egy picit kapcsolódva, hogy Tóth Balázs végül hol folytatja, mert ő meg ugye nem hosszabbította Blackburn-nel, tehát könnyen lehet, hogy őt is valaki meg fogja majd venni, valamelyik jó csapat. Azt most még nem tudjuk, mint hogy azt se tudjuk, hogy Gulácsi mennyit fog végül is védeni a Villarrealban, de az, hogy te túl a 30-on az eddigi életedet felrúgva átköltözöl egy másik országba, és ugye nyilván én azt mondom, hogy 36 évesen Gulácsinak már megvan az óriási rutinja, de nyilván nem 10 év van az ő pályafutásából.
Tehát azt tudjuk, hogy spanyolul mennyire beszél, majd milyen gyorsan tanulja meg.
Hát az ő intelligenciáját ismerve én csodálkoznék, ha azt a 100-200 alapszót, amivel egy meccs után nyilatkozni kell, azt 2-3 héten belül nem sajátítaná el.
Ő jutott legmesszebbre az U20-as VB bronzérmes csapatból, ezt is kijelenthetjük. Igen. 2009 óta.
Igen, egyébként talán visszagondolva, ugye Liverpoolban kezdett, ott nem nagyon védett, de hát például Pepe Reina, tehát egy spanyol világbajnok kapus volt az ő mentora ott Liverpoolban. Ha belegondolunk, akkor ugye hasonló karriert talán Németh Krisztiántól vagy Koman Vladimirtól vártunk, vagy várhattunk abból a csapatból. Kétségtelen, hogy minden szempontból Gulácsi vitte a legtöbbre.
Hajdú B. Istvánnak köszönöm szépen, jövő héten ismét Berkesi Judittal fogtok beszélgetni itt a Nemzeti Sportrádióban és a Gurulj be lassítva is magazinban. Köszönjük a figyelmüket. Virányi Zsolt búcsúzik.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
A körkapcsolás zárásaként következzék egyik portréműsorunk, a Bajnokok. Szegő Tibor vendége Gyulai Miklós volt.
Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sport, és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a budapesti Honvédba atletizálni.
Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagylám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyuja ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és én kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye ő elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyerek nevelésében, és 16-7 éves voltam, akkor úgy látta jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, dr. Stöpics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futottál 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyaapja atléta volt. Igen, csak akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így járt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, azt értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett Honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt jelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Szóval, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizzel a TF-ről. Én. Ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési most mondom, hogy kényszer volt, de ugye akkor még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság, és végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS-es sportolója.
Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
Igen.
Elhajtottad.
Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültél.
megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a soproniakat jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor. De és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem. De azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben a névvel, ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott az elején el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés, az akkori állami sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, van, Elbert Gábornak
így van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt nem furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
de
belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, De ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008 és a 12-es, tehát a londoni, a Peking londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk van, akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyébkézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremesen nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétika Szövetség. Nem. Egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán hátteret biztosítanak, segítenek, talán a név, a Gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbach Ildikó volt a szövetségkapitány, és amikor lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek. Tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg volt a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem, tényleg nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki, meg nem. Én biztos voltam benne, hogy egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatban is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. Gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat, ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben már is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztünk, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. Ugye, és mondom, ugye jött ez az elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik meg tudják, le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért, és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az atlétikai szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan amilyen, de mégiscsak van, tehát edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb, nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, én szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorongpályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sport élet, de ha nem, akkor az úgy jó.
Gyulai Miklós
Köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
A Bajnokokban Gyulai Miklóssal Szegő Tibor beszélgetett. Ennyi volt már a körkapcsolás. A hangmérnök Horváth Milán, valamint a kommentátorok és riporterek nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Erdei Márk. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. És biztatom önöket, hogy maradjanak velünk, hiszen következik a Sportvilág Katona Lászlóval. Jó éjszakát kívánok!
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Az utolsó utáni pillanatban nyert a Puskás Akadémia. Vinícius-szel a soraiban érkezik Budapestre a Real Madrid. Betlehem a csúcson. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
Sportvilág.
A magyar labdarúgó NBA egy harmadik fordulójának nyitó mérkőzésén MTK Puskás Akadémia 2-3. Már két góllal is meglógott a felcsúti csapat az első félidőben Kern és Harutyunyan góljaival. A második félidőben Jurek és Kerezsi egyenlített. Lamin Koli végül az utolsó percben lőtte a felcsútiak győztes gólját. Győzelmével a tabella élén a Puskás Akadémia. A találkozó után Ken Martin nyilatkozott Farkas Mártonnak.
Az első fél időben úgy gondolom, hogy jól jött a pressingünk, rengeteg labdát tudtunk szerezni. Sikerült, amit elterveztünk, hiszen az MTK elrúgta a labdát többször, és akkor ebből tudtunk támadásokat vezetni. A második fél időben azt gondolom, hogy kicsit elfáradtunk, de örülök tényleg, hogy be tudtuk húzni.
Megkapod a lehetőséget, megkapod a bizalmat. Mit jelent számodra Babó Levente személye, aki nyilván utánpótláskorú játékosokkal foglalkozott sokat, így talán téged is jobban tud menedzselni, mekkora hatása van ennek a te játékodra?
Igen, nagyon boldog vagyok, hogy ő lett az edzőnk, hiszen nekem volt utánpótlás válogatottban is tavaly, amikor játszottam az NB3-ban. Boldog vagyok, hogy megkapom tőle a bizalmat, remélhetőleg tudok is vele élni, és szeretnék minden egyes meccsen többet és többet nyújtani, és mindenki mind a csapatnak a hasznára válni.
Az MTK gólszerzője Kerezsi Zalán is elmondta a véleményét.
Most is egy két gólos előnyt adtunk az ellenfélnek, és ez egyszerűen nem fér bele. Előző héten szerencsénk volt, jól jött ki a lépés, ilyen a foci, megbünteti, nem szabad ekkor előnyt adni.
Puskás előny azért nyilván hibákból következett. Te mit érezte egyébként magatokon az első 45 percben? Mert nyilván a második fél időben azért érezhető volt, hogy picit más fordulatszámon pörögtök, noha az első percek is azért a tiétek voltak.
Abszolút, tehát játékban megvoltunk szerintem. Amit elterveztünk, az működött. Saját magunknak nehezítjük meg. Ez tavaly is jellemző volt, a felkészülés alatt is, és idén is. Ezen nagyon gyorsan javítani kell.
Már a felkészülés, akkor is mentek a gólok, most is gól-gólpassz. Megnéztem, 5 évvel ezelőtt lőttél egymást követő 3 mérkőzésen. Legalább 3 mérkőzésen gólt, az még az NB3-ban volt a Honvéd második csapatával. Azért személy szerint mit jelent neked ez, hogy ennyire elkaptad itt a fonalat a bajnokság rajtjánál?
Persze, hát ugye örültem, hogy a nyáron sikerült ide szerződni. Van egy hosszú távú szerződésem, látjuk azért, hogy az MTK hogy neveli a játékosokat. Nyilván egész nyáron ezért dolgoztam, örültem, hogy így sikerült. Most azért mégis van bennem csalódottság.
Az MTK vezetőedzője Pinezics Máté nyilatkozott.
Minden mérkőzésen nehéz visszajönni kettőről. Én azt gondolom, hogy az első fél időben is megvoltak ugyanazok a területek, megvoltak ugyanazok a játékkapcsolatok, megvoltak ugyanazok a megosztások, megvoltak ugyanazok a helyezkedések, amiből ki tudtuk volna mondani az ellenfelet, ott több egyéni hiba ebbe belecsúszott. Ilyenkor Murphy, hogy természetesen még azokból is kapunk gólt, amit gyakorlatilag szétvideózunk a héten, iszonyúan zavar. Az a része meg szerintem országvilág láthatta, hogy milyen futballt játszik ez a csapat, iszonyú büszke vagyok a játékosaimra.
Bognár István félidei beállásával nyilván a tapasztalat, de a kreativitás is megnőtt, vagy milyen fajta intenzitást tudott adni a csapatnak? Ott azért a bal oldalon nagyon sokat rohamoztatott Kerezsivel, jöttek is abból a gólok.
Egyértelmű, tehát hogy a Bogesznek a kreativitása, játéktudása, zsenialitása az mindig fog tudni dobni a csapatnak a játékán, ez ma is megtörtént.
Akkor játszhat ő mondjuk 90 percet, tehát mikortól lehet ő ott majd a kezdősípszótól?
Hát ez hadna most a mostani mérkőzés után, vagy egyből így a lefolyás után kelljen megmondani. Értelemszerűen iszonyú fontos láncszeme akár az öltözőnek, akár a csapatnak. Szeretnénk őre figyelni, és szeretnénk, értelemszerűen értse mindenki jól, de úgy figyelni rá, és úgy építeni, hogy az egész szezonban rendelkezésünkre tudjon állni.
Holnap két mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB1 harmadik fordulója, 15 óra 30 perctől Vasas Zalaegerszeg, 17 óra 30 perctől Kisvárda Újpest találkozókat rendeznek. Mindegyik összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Vinicius Juniorral a soraiban érkezik Budapestre a Real Madrid labdarúgó csapata. A holnapi Ferencváros elleni mérkőzésen megnevezte keretét José Mourinho vezetőedző. A budapesti meccsen Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni és Jude Bellingham sem lesz ott. Az újonnan szerződtetett Jan Diomandé szintén nem utazik el a Groupama arénában rendezett összecsapásra. A Realhoz köthető hír, hogy az olasz élvonalban érdekelt Fiorentina kölcsön vette Franco Mastantuono-t. Az első fél időben Kim Min-je, a másodikban Luis Diaz szerzett gólt a Bayern Münchenből, amely 2-1-re győzte le az Európa Liga címvédő Aston Villát a két csapat Hongkongban rendezett felkészülési mérkőzésén. A Manchester City nem fogadta el a Barcelona első ajánlatát Rodriért, mivel az angol futballklub vezetősége túl alacsonynak ítélte a spanyol középpályásért felajánlott összeget. A hírek szerint 45 milliót ajánlott a katalán klub, a City 70 milliót kér. A magyar U18-as női kézilabda válogatott 34-29-re kikapott Szlovákiától a romániai világbajnokságon. Vasárnap a 7. helyért Kína ellen mérkőzik a magyar csapat. A férfi U18-as EB-n Magyarország-Horvátország 31-28, az 5. helyért Izland ellen játszik majd az ifjúsági együttes.
Sportvilág.
Aranyérmes Betlehem Dávid a nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon, Rasovszky Kristóf az ötödik. A hölgyeknél szintén a sprint számban Fábián Bettina ezüstérmes, Európa-bajnoka német Isabel Gosse. A magyar csapat eddig egy aranyérmet és 5 ezüstöt ért el a párizsi kontinens viadalon. A mai versenyek után első körben Betlehem Dáviddal Korsós Kristóf beszélgetett.
Összejött, sikerült, megcsináltam, nagy verseny volt. Rassóval jól jöttünk ki a rajtból, aztán láttam, hogy a két német nem tud elmenni tőlünk, szóval jól jött ki az egész, vagy ők voltak a szarabb helyzetben, amikor befordultunk, onnantól elveszettem őket egy egész versenyen, nem láttam őket. Ott a Rassa előttem volt egy féltes hossza, gyorsan átmentem én belülre, ott elfordultunk egymás mellett, hál' Isten, és utána én mondtam, hogy én senkinek nem akarok ártani, meg bemenni senki elé, szóval bementem a Szajna bal oldalára, mennyire csak tudtam, és bíztam abból, hogy gyorsabb vagyok, mint a többiek. És egy gyorsabb voltam, nem tudom. Láttam tegnap óta, hogy ez jönni fog, és bennem van, és láttam magam a dobogó tetején. Szóval minden összeött, amit szerettem, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy van ez nekem, ez az egész, hogy tényleg kaptam egy isteni tehetséget, és kapok erőt minden nap, hogy dolgozhassak az álmaimért, és tényleg azért, hogy egy jobb életem legyen nekem, a családomnak, és persze nem ebből fogok palotákat, meg Ferrarikat venni, de örülök, hogyha meg tudom lepni például a nővéremet azzal, hogy tegnap veszek neki egy repegyet, hogy jöjjön ki ma, és nézze meg, ahogy Európa bajnok leszek, szóval nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy ennek a részese lehetek, és tényleg van erőm küzdeni az álmaimért, és abban, amiben jó vagyok, szóval tényleg nagyon hálás vagyok.
Hát libavörös az ember, ahogy hallgat téged, amit most elmondtál, az talán mind benne volt ebben a célba érkezésben, mert ennyire azért nem szokták megnyomni azt a panelt.
Nem szokták, féltem, hogy eltört a kezem, annyira fájt utána, de úgy kijött úgy minden belőle, hogy tényleg nem voltam csalódott a két ezüst után, de bennem volt, hogy azért illene áttörni ezt a jeget, és tényleg nyerni egyet, szóval az ezerre már úgy mentem bele, hogy kicsit taktikázok, inkább nem ugrok be egyből, megyek a lábuk, és próbálok minél közelebb lenni az ötödik helyhez, hogy én ugorhassak balról. A németeknek nem gondolkoztak ezen, ők bejöttek úgy, hogy három német egymás mellett, és mind a három világrangista vezető szinte 1500, szóval nem teljesen értettem őket, hogy miért akarnak egymásra bunyózni az elején, de én örültem neki, szóval bejöttem balra, beugrottam, tudtam, hogy balról kell venni a bóját, nem jobbról, tehát nem értettem azt, hogy miért a jobb oldalt akarnak lenni, de tényleg tegnap óta látom ezt jönni, és láttam magamat, hogy elsőnek csapok be, és láttam, hogy én állok a dobogó tetején, szóval ez. Hát nagyon örülök, hogy úgy tudtam odaállni felbe, hogy elbírtam ezt a nyomást, hiszen mind a 10, mind az 5-be éreztem a végén, hogy egyszerűen nem tudok többet adni, és valahogy akaratom ellenére is feladom az utolsó 20-30 métert, mert érzem, hogy egyszerűen nem tudom megfogni a Flóriánt, annyira erős, és most én voltam az, aki bementem belőle, és nem gondolkodtam, csak számoltam a tempokat, azt tudom már hány százig számoltam el, csak vertem a vizet, amilyen gyorsan csak tudtam, és örülök, hogy úgy értem be a két bójasor közé, hogy van bőven előnyöm, és még nem lábasztom, és még bennem van a vége, szóval ez egy fantasztikus érzés.
A 3 kilométeren 5. helyen zárt, Rasovszky Kristóf is nyilatkozott.
Jó volt igazán, jól is ment ez. Hát tipikusan az a szituáció, amikor az Istenért sem akar sikerülni. Úgyhogy hát ez, amit tegnap is próbáltam mondani, hogy van, amikor majdnem minden összejön, és bármelyik versenyen úszol, akkor ott vagy az érmekért folytatott csatában, és általában az érmes pozícióban jössz ki a kis nüanszokon. Meg van az a szakasz az életedben, amikor valamiért semmi nem akar összejönni, és mindig egy picit lecsúszol róla. Azt gondolom, hogy itt mindennek próbáltam, és beletettem mindent, meg jól is taktikáztam azzal, hogy ha már egyszer az 1000 méterről ötödikként mentem tovább a futamomból, akkor bal oldalt megtartottam, szépen el tudtam fordulni, a mellettem jövőket meg kicsit kiszorítani, úgyhogy nyilván utána ebből a második fordulnál picit rajta vesztettem, mert aki mögöttem jött, egy picit rátámaszkodott a lábamra, úgyhogy ott vesztettem egy-két nüanszot, meg hát itt a végén az egyás melletti harcokban azért, amikor mellém jött a Márkó, és kicsit közelebb volt, ezért 2-3 tempónál pont kihúzta úgy a vizet a kezem alól, hogy annyira belassultam, utána megérkezett a mögülünk jövő pár ember, úgyhogy onnantól nagyon szoros volt már.
Te egyébként mennyire vagy hajlamos taktikázni, mert ez még mindig egy új számnak számít szerintem, szóval mennyire azt nyújtottad, amit előre elterveztem, amit mondta az elődöntő, vagy második futam, azért az necces volt.
Igen, az nem teljesen így terveztem, de azért láttam, hogy mi az a pozíció, amiben vagyunk, úgyhogy így tudtam, hogy úgy tudok biztosra menni, hogyha mellettem jövő átcserén zárt, azért biztos lehajrázom, és nem tudtam megmondani pontosan, hogy az a negyedik vagy az ötödik helyért megy, de azt tudtam, hogy ha azt megcsinálom, akkor benn vagyok a döntőben, úgyhogy nyilván figyeltem arra, hogy azért ne essek ki. Az 1500 az meg teljes mértékig egy taktika volt, a Johannes elment az elején, ahogy csak tudott, én meg a második pozícióban nem is akartam utána menni, tehát úgy voltam vele, hogy ott a második helyen vagyok, 10-ben kell lenni, ezt nem kellene jobban erőltetni, mint hogy szépen tempóval, egy normális tempóban azért, de bejövünk a végén a célba.
Említetted itt, hogy úgy tűnik most, hogy ez egy ilyen verseny számodra, de a váltó azért mennyi mindenen javíthat majd az utolsó napon?
Hát nyilván ott négyen vagyunk, és az látszik, hogy elég jól megy a csapatnak. Most már a Betty is érmes volt ma, Viki Dávid folyamatosan hozta az érmeket, úgyhogy, és azt gondolom, hogy én is jó formában vagyok, azért az Európa-bajnokságon az első 10-ben a pozíciókat nem ingyen osztogatják, úgyhogy jön a váltó, és aztán ott bele kell tenni mindent, hogy lehetőleg mind a franciákat, mind a németeket, mind az olaszokat magunk mögött tudjuk.
A hölgyeknél ezüstérmes Fábián Bettina is elmondta a véleményét.
Szerintem nagyon jó ez az ezüstérem tekintve, hogy januárban a nulláról kellett kezdenem újra az úszás egy fél éves kihagyás után a sérülésem miatt, szóval ez is nagyon motivál, és nagyon örülök, hogy végre visszakerültem a jó formába.
Igen, ugye egész szezonban folyamatosan építetted fel magad, és az elmúlt napokban ugye nem láthattunk versenyezni, mennyire voltál már kíváncsi arra, hogy mire is lehetsz itt képes?
Kíváncsi nem voltam, mert tudtam, hogy igazából a formám az jó, mert nagyon tisztességesen felkészültem a versenyre, attól függetlenül, hogy nem tudtam, vagy nem akartam minden számban elindulni ugye a bennem való félelem miatt, de tudtam, hogy mivel a knockoutban muszáj volt elindulnom ahhoz, hogy a váltóval rajthoz állhassak, ezért úgy voltunk vele, hogy végigúsztam, és majd az éremért fogok küzdeni a végén, és így is lett.
Végül is milyen volt a Szajnában úszni ez út? Egy rész, másrészt meg talán ott a legelső futamban ott, mint hogyha az egyik fordulónál történt volna valami, az pontosan mi volt?
Azt kell tudni, hogy én nem nagyon tudtam kizárni ezt az egész Szajnában való rendezést. Ugye volt egy elég rossz élményem itt az olimpia után, és bárki bármit mondtát, hogy valaki keresztül megy egy ilyen traumaszerű élményen, az nem tudja úgy kizárni ezeket a dolgokat, mint hogy semmi nem történt volna. Ráadásul egy hónapja jöttem ki a kórházból, ugyanúgy hányás asmenéssel, szóval tényleg nagyon így féltem, és a többieket is féltettem. És picit így bennem volt az egész, és el is kalandoztam így az első körben, azért úsztam tovább az egyik bójánál, de szerencsére vissza tudtam úszni, mert nem volt annyira erős az iram. De most már így kezdem elengedni az egészet, és nyilván nyugodt vagyok, hogy így a többségnek nincsen baja.
A nyílt vízi úszóedző Szokolai László is Korsós Kristófnak nyilatkozott.
Amennyire akár itt a döntőben féltávnál elő volt Dávid, nem biztos, hogy ennyi izgalomra számíthattunk a végén, azért eléggé necces volt ez is, ő olyan távolról jött be, de mindent összevetve a harmadik versenyen is érmet szerzett, mekkora teljesítmény volt ez itt tőle?
Hát azt gondolom, hogy jól sikerült edzőtáborok után, tudtuk, hogy jó formában van, ami aztán a 10 kilométeren megmutatkozott, hogy csak a Flórián volt, aki elé tudott úszni. 5 kilométeren ismételte magát ugye a sor, de lehetett látni, hogy a erőben a Dávid ott van a Flórián mellett közvetlenül. Most neki jött ki jobban ez a két versenyszám, de a revansot akartunk venni, ugye ezen a 3 kilométeres úszásban, ahol ugye egyre gyorsabb az iram, és egyre szűkebb a mezőny, és egyre erősebb. Nagyon jó taktikával úszott a Dávid. Tulajdonképpen, amikor 1000 méteren Oliver Clement mögé ugrott be, lehetett látni rajtba, hogy ő nem azonnal, ahogy szokott, ez már mutatta azt, hogy valamire készül. Ez a valami az volt, hogy spórolta az energiáit 1000 méteren keresztül, és több maradt a végére, ott pedig remek húzással középre húzódott, és kimaradt a tömeges úszásból. Gyakorlatilag egyedül úszhatta végig a távot, és az pedig, hogy ennyivel nyert, az mutatja, hogy kiváló erőben volt.
Igen, de azért nem kicsit úszott középre, azért ez egy nagyon bátor lépés volt tőle. Mennyire volt ez rendhagyó megoldás ilyen szempontból?
Most már többször lehetett látni a verseny, hogy ő ezt választja többször, hogy középen úszik, mert ugye az mindenkinek megvan még a Szajnából, az előző olimpiáról, hogy ott a szélén kellett úszni, csak az egy nagy sodrású víz volt, ahol úgynevezett vízárnyékba úsztak a versenyzők, és csak a szélén. És talán mindenkinek a fejében kicsit ez még benne volt, ez majdnem egy álló víz.
Az azért látható volt, hogy Dávid lelkének nagyon jót tesz, hogy aranyérem is van itt ezen a versenyen egyéniben, de összességében tényleg, akár ha olimpiai ciklusban gondolkozunk, így most 2026-ban mennyire jó úton halad?
Abszolút jó úton halad, amiket kitűzött maga elé, amit közösen kigondoltunk, hogy most mi lesz a fontos. Itt most prioritást élvezett a nyíltvizes felkészülés, és ennek a főleg a 10 kilométeres az olimpiai távnak a jó úszása, de azt nyilván tudtuk, hogy erős ő ebben a knockoutban is, és hát most itt sikerült az aranyérem. De hát bízunk benne, hogy ez a csata, ez tovább folytatódik a világ és a német, nyilván a német legjobb úszókkal, és szeretnénk nyilván a legmagasabb fokra eljutni.
Igen, hát senki sem látja többet Dávidot, ezért is kérdezem, hogy mennyi minden van még ebben a fiúban.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok, mert nagyon sokat férfiasodott, úgy, mint súlyban is, úgy, mint fejben is, és pontosan tudja, hogy mit szeretne, ahogyan haladunk az olimpia felé.
Szombaton a csapatversennyel zárul a nyílt vízi úszók EB-je. Bemutatkozott az első magyar óriás toronyugró is. Dobra Viktor az utolsó 14. helyről folytathatja holnap a versenyt a Párizsi Európa-bajnokságon. Koleszer Mihály, Szép Balázs és Tamás Botond is bejutott a szombat délutáni döntőbe az isztambuli 5 tusa Európa-bajnokságon. Böhm Csaba 10. lett a B csoportban, így éppen lemaradt a fináléről. Veszélybe került az augusztus 19-én kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezése a Marcibányi téri Ormai László asztali tenisz csarnokban történt tűzeset miatt. Pósvai Gábor sportért is felelős belügyminiszter közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, péntek délelőtt egy elektromos szekrény gyulladt ki, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren a szigetelés és a vezetékek égtek a napelemek közelében. A tüzet délutánra oltották el. Személyi sérülés szerencsére nem történt, de a csarnokban jelenleg nincs áram. A kontinens viadalra augusztus 19-e és 22-e között kerülne sor a magyar fővárosban. Szamossái, a kis-szatmári település lakossága minden évben egyszer kenuba ül, más érdeklődőkkel együtt és a Tisza torkolatáig leeveznek közel 40 kilométeren. Estére kellemes elfáradás érkezésével szállnak ki a kenukból, katamaránokból, mondta dr. DNS Csilla, polgármester asszony. A 18. alkalommal megrendezett szombati túrára érkeznek Bajáról, Budaörsről, Debrecenből és még más egyéb településekről, hogy a kevésbé ismert folyó a szamos természeti értékeiben gyönyörködhessenek. Zsoldos Barlabás kedvcsinálója.
Szamosáiban már nagy a készülődés, hiszen a hétvégén egy olyan szamos kenutúrán vesz részt a település lakossága, apraja, nagyja, amennyire itt tájékozódtam a beszélgetés előtt, hogy bizony ez már 18. alkalom, dr. DNS Csilla település polgármestere fog ülni a vezérhajóban, gondolom én. Hogyan született a gondolat annak idején, vagy mi adta az ötletet, hogy a Szamoson egy jó 40 kilométeres lapátolást betervezzenek minden nyáron?
Véletlenszerű, hogy nálunk ez a túra kialakult. Én Csengerben voltam aljegyző 2000-től 2002-ig, és akkor ismerkedtem meg, ott egy nagyon elhivatott természetjáró közösség van, és annak egy oszlopos tagja, Farkas Miklós, nálunk építkezett.
Makovec tanítvány, csak hogy megjegyezzem.
Így van, és minden épületünk is ilyen stílusú, úgyhogy egész szép ez a falucska, úgyhogy Farkas Miklósnak sokat köszönhetünk. Ők szervezték azt a túrát, amire megkért, hogy mennék-e és üdvözölném ezen az állomáson itt Szamosáiba a túrázókat. Akkor láttam, hogy ez egy milyen jó buli. És a fiúk olyan aranyosak voltak, hogy engem betettek a hajóba, hogy na, úgy lesz az igazi, ha én ezt megnézem. És megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon tetszett. Én akkor nem is tudtam még egyáltalán nevezni, nem mintha most szakavatott lennék, de mindent akkor próbáltam először, de magával ragadott ez az egész. Utána fogalmazódott meg bennem, hogy hát miért ne csinálhatnánk ezt mi önkormányzati szinten. 2006-ban szerveztük mi az önkormányzat az első szamos túrát.
Akkor már szamosái polgármestere volt, vagy még csak mint lokálpatrióta kezdett hozzá?
Igen, én már akkor polgármester voltam, 2002-ben választottak meg először, és ahogy említettem, ez 2006-ban volt az első túra.
És a lakosság hogyan fogadta? Persze az, hogy 18. alkalommal történik ez meg a hétvégén, hát a kérdés is botor, mert nyilván akkor voltak, akik követték.
Természetesen, hát ez egy újszerű dolog volt. Ilyen 30-40 emberre számítottunk, és több mint 100-an indultunk már az első túrán is. Nem csak Szamosáiba hirdettük meg, hanem a térségbe, és hát azóta is így van, hogy sőt, most már országos ez a túra.
Ez egyfajta sport teljesítmény is, mert tudni kell levezni, fizikum kell hozzá. Ez mind megvolt itt a településen, vagy azért még a falun élő emberek azért a mindennapok munkája során edzettek?
Biztos edzettek is vagyunk, de igen, ez egy igazi kihívás, hisz 37 kilométeres ez a túra. Itt Szamosáiban ülünk a Kenuba, és Gergely-Ugornyánál szállunk ki. Volt olyan túránk, amikor Romániából, Szatmárnémetiből indultunk, és akkor Szamosái volt a végcél, az is hasonló táv. Tehát azért egy 37 kilométeres túra, nyilván több megállóval, az nem kicsi dolog, nagyon elfáradunk az este végére. Mi, akik nem vagyunk szakavatott igazi túrázók, hanem évi egy-két alkalommal veszünk részt ilyet, megvisel bennünket, és a megviselt, azt csak idézőjelben gondolom, mert ez egy jól eső fáradtság. Mindnyáján nagyon elégedettek vagyunk a nap végén, és nagyon örömmel veszünk részt. Ott kemény, de nagyon jó.
Egyébként van hagyománya a kenuzásnak, a vízi sportoknak itt Szamosáiban, vagy csak amennyit az élet az hoz magával, mert ugye, ha Szamosnak a vízállása olyan, akkor a település által fenntartott komp is működik Porcsalma és Szamosái között. A vízhez való kötődés megvan itt a településen.
A vízhez való kötődés az természetes. Szamosáinak szoktam mondani áldás is, meg átok is volt egyébként, mert azért kétszer nagyon nagy árvíz volt itt a településen, de azért, hogy annyira jó a talaj, és olyan finom itt az alma például, az mindenképpen a Szamos öntéstalajának köszönhető. Az, hogy volt-e hagyomány, én legalábbis nem tudok róla, tehát azt tudom, hogy a bátyám, aki sokkal idősebb, meg a nagyfiúk, azok lejártak a Szamosra, minket már a szüleink nem engedtek fürödni.
A fiúk lejártak szinte kötelező. Volt, az férfias próba volt, vizsga volt, hogy megmutatta a többinek, hogy tud úszni.
Úgyhogy nagyon örülök, hogyha ezt a hagyományt egy kicsi közön van hozzá, hogy mi alapítottuk is, és bízok is benne, hogy majdan, ha nem leszek polgármester, akkor is vinni fogják tovább.
Hogy 100-an is voltak már, ezt említette, de most, hogy mennyien lesznek, lehet-e már sejteni. Na de hát ezekhez vízi járművek kellenek, ez megvan a településen.
Sajnos ez a legnagyobb bánatunk, hogy nincs, nem láttam még ilyen pályázatot, és egy kicsit sóvárok. Nézem, hogy tudom, hogy van egy-két településen, ahol már sikerült beszerezniük. Nekünk nincsen, mi minden évben kölcsönözzük erre az alkalomra, mi túrázók fizetjük meg, jó magam is befizetem mindig a túrázás díját. Most egy picit könnyítette, hogy bekerültünk az országos programsorozatba, és állami támogatást is kapunk ehhez a vizitúrához, így most egy kicsit szerényebb összeget kell befizetni a túrázóknak. Tehát nincsen hajónk, szeretnénk, nagyon szeretnénk is, bízunk is benne, hogy lesz ilyen uniós pályázat, hogy tudunk beszerezni majd.
Van itt, aki vezeti a túrát, mindenkinek be kell tartani a szabályokat, mellény kell ehhez hasonló, segítenek mások is, tehát például a vízimentők vagy tűzoltók. Mennyien lesznek előzetesen, tudja a polgármester asszony?
150-en készülünk az útra. Volt már, amikor 167 jelentkezőnk is volt. Az első túrákat még a csengeriek segítségével, a csengeri vízimentők nagyon sokat segítettek nekünk ingyen bérmentve. Most, hogy már ilyen hivatalos formát öltött, tehát szólnunk is kellett a vízirendészetnek, meg hát mindig szakavatott túravezetőink voltak. Nagyon sokat jött velünk Váradi Pisti, ő kis hazánk szülött, legalábbis Hermann Szegés idejárt iskolában, meg tanárbácsim is volt. Dalos Sándorékkal megyünk már harmadik évben, azt hiszem, és hát Sándor nagyon-nagyon szakavatott és spéci.
Ugye Váradi úrra visszatérve, hát ő a túron szokott kenutúrákat szervezni, meg itt a felső Tisza mentén.
Igen, a túron is, ahogy tudom, a Tiszán is, meg a Szamoson is, mondom, sokat jött velünk. Mi minden évben kerékpártúrát is tartunk, ez is most már hagyomány, szeptember végén vagy októberben tervezzük az idén is.
És az a Szamos töltésen vezet, vagy hol?
Így van, az a Szamos töltésen, akkor Szamosáiból indulunk, és rendszerint Szatmárnémetibe érkezünk. Egyrészt a szomszéd kapcsolatokat is ápoljuk, mindig megnézünk valamilyen kulturális intézményt, onnan is busszal jövünk vissza haza, mint ahogy itt is, ahogy kikötünk Gergely-Ugornyán, majd a hajókat felvisszük, három nagy busz vár ott bennünket, és jövünk vissza ide Szamosáiba, ahol vacsorázunk igazi kis szatmár ételekkel, tyúkús leves már nagyon ismerik és nagyon szeretik, vagy töltött káposzta, vagy pedig csirkepörköd, medlivel szokott lenni, jobb is salátával.
Említettük, érintettük, hogy mások is jelentkezhetnek. Van érdeklődés az ország más részéből is, mert ugye most már országosan meghirdetett ez a túra.
Nagyon sokan jönnek, igen, Budaörsről, Tatáról, Debrecenből, Hajdunánásról, Bajáról, szerte az országból sokan jönnek, igen, így, hogy országosan meg lett hirdetve. Szállást biztosítunk, ígértük, hogy aki kér, annak szállást is tudunk biztosítani, úgyhogy ez nekünk is nagy megtiszteltetés, meg hát ez adnak a túrának most igazán a pikantériája, hogy itt vagyunk teljesen kezdők és amatőrök, és vannak teljesen profik. Mivel amatőr hajósok vagyunk, tehát ezt kitapasztaltuk, hogy az a biztos, hogy a két hajót összekötünk, és akkor így tulajdonképpen 8-an figyelünk egymásra, és így evezünk. Most is a hajók 3/4 katamaránba utazik, de nyilván a profik azok kérték, és ők egyedül utaznak.
Kellemes túrázást kívánok!
Még mindig fogadunk jelentkezést a Viziring oldalán, a sportnaptár felületén még mindig tudnak jelentkezni, és én meleg szívvel ajánlom, mert itt nem minden napi fogadtatásban lesz részük a vendégeknek, igazi szatmári